Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 96. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 371. dicséretünket lapozzuk fel. Ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. 371. énekünket énekeljük mindegyik versével, mind a 7 versével. Az első vers így kezdődik. Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, és fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, és köszönjük, hogy itt örvendezhetünk te néked. Köszönjük te néked, hogy a te gondviselő kezed hordozott bennünket az elmúlt héten, és áldunk azért, hogy most itt lehetünk együtt a gyülekezetben, hogy ígédet hallgassuk. Kérünk, prédikáltass szent ígédet minékünk. És köszönjük néked a terített úrasztalát is, ahol lehetőséget adsz arra, hogy a veled való kapcsolatban megújuljunk, megerősödjünk, és az egymás iránti szeretet is növekedjen bennünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg igehallgató, úrvacsorázó közösségünket ezen a napon is, azzal, hogy itt vagy velünk, hogy szólsz hozzánk, hogy te magad tanítasz bennünket. Úr Jézus, áldunk téged, hogy te olyan sok igaz, tökéletes tanítást mondottál a kortársaidnak is, de az evangélisták által minket is oktatsz. Köszönjük néked, hogy szinte leülhetünk a te lábaidhoz vasárnapról vasárnapra, és hallgathatunk téged, akiről tudjuk, hogy meghaltál értünk. Meghaltál, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, de fel is támadtál, és élsz, és uralkodsz örökön örökké. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhettünk ma. Te vagy a mi örök örömünk. Te vagy a mi igazi szívbeli derünk, békességünk. Hát kérünk, hogy legyél itt velünk, és áld meg nem csak ezt az egy órát, amit veled tölthetünk, hanem egész életünket. Hadd legyünk mindenkor veled, hogy aztán az örökké valóságot is veled tölthessük. Köszönjük néked, hogy meghallgatod most esedezésünket, és megáldasz minket külön-külön is, együtt is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét János evangéliumának 3. részéből, az első 8 versből. Leülve hallgassátok Isten igéjét figyelemmel és alázattal. Tehát János evangéliumának 3. részében az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, kinek neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondanéki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondanéki: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Drága testvéreim, az Úr Jézusunk tanításáról gondolkozunk vasárnapról vasárnapra, és a felolvasott igénkben most annak vagyunk tanúi, hogy az Úr Jézus nem egy nagy sokaságnak ad tanítást, hanem négy szem közt tanítgat egy zsidó rabbit, aki a zsidó nép egyik legerősebb vallási csoportjához, a farizeusokhoz tartozott, és mellette tagja volt a nép legfőbb politikai és vallási vezetőségének is, a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak. Úgy hívták ezt az embert, hogy Nikodémus. Görög neve alapján úgy tűnik, hogy egyike lehetett azoknak a vezető zsidóknak, akiknek felmenői vagy a szétszórtságban éltek, és visszatértek hazájukba, vagy hazájuknak, Izraelnek egy olyan vidékén éltek, ami hellenizálódott, vagyis átjárta a görög kultúra. Tehát nem zsidó neve van, hanem görög neve. Joggal feltételezhetjük azt is, hogy mint a vele egykorú hellenizálódó zsidók neveltetése során jártasságot szerzett a görög irodalomban, filozófiában, és úgy tűnik, hogy tanult a Szókratész körül felbukkanó görög filozófusoktól is, akik úgy tanultak, hogy kérdéseket tettek fel a tanítójuknak, és aztán nagy odaadással követték, hogy mit válaszol azokra. Az, ahogyan Nikodémus ezt a beszélgetést kezdte, erre enged következtetni, hiszen egy kérdéssel kezdi. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanultól, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, amiket te teszel, ha csak Isten nincs ő vele. Más iskolákat végzett farizeusok nem így kezdték volna ezt a beszélgetést Jézussal. Nos, ez a tekintélyes és képzett rabbi, akinek természetesen a Tóra maradt a legfőbb tekintély, éjjel ment Jézushoz. Egyfelől azért is, mert abban az időben a nagy teológiai megbeszéléseket naplemente után inkább a hűvösben folytatták a zsidók, de valószínűleg még inkább azért ment este, mert félt a többi zsidó vezetőktől, a vezető társaitól, akik nagyon rossz szemmel néztek Jézusra. Mondhatnánk, hogy az állásába is kerülhetett Nikodémusnak, ha kitudódik, hogy ő hol járt és kivel beszélgetett. Olvassuk János evangéliumának a 12. részébe is, meg a 7. részébe is egyébként, hogy a zsidók hát elég rossz szemmel néztek az Úr Jézus működésére és tanítására. Na hát azért mindettől függetlenül ez az éjszakai találkozó azt igazolja, hogy fontos volt neki ez a találkozás, és megtette Jézus felé az első lépést. Óvatosan, mondhatnánk szinte lopakodva, de mégis megtette, mert valami nem hagyta nyugodni. Olvassuk, hogy a második részben már ezt olvassuk, hogy Jézus jeleket és csodákat tett, és ezek szöget ütöttek ennek a ótestamentumban járatos embernek a fejébe, mert eszébe jutott, hogy a proféták szerint, ha a messiás eljön, akkor milyen csodákat fog cselekedni. És hát ez a Jézus, ez pont ezeket a csodákat cselekedte. Nem csoda, hogy megfordult Nikodémus fejébe, hogy lehet, hogy ez a názáreti Jézus a messiás? Senki sem tehet ilyen jeleket, ha nincs vele Isten, mondja Jézusnak. Veled van Isten? Te vagy a messiás? Ennek akart ő tulajdonképpen utána járni, és az Úr Jézus pedig fogadta őt. És a beszélgetés során, ahogy itt szemünk előtt kibontakozik, több mindent is tanított ennek az embernek. De itt most a Jézus tanításai közül, amiket Nikodémusnak adott, igazán csak a legelső tanítására figyelünk, az újjászületésről szóló tanítására. Jézus az újjászületésnek a létfontosságú voltáról tanította ezt az embert, aztán rámutatott arra, hogy ennek az újjászületésnek, amiről beszél, víztől és lélektől kell történnie, továbbá érzékeltette vele, hogy olyan titokzatosan történik, hogy azt az ember nem tudja felfogni és lekövetni. De arra is rámutatott még az Úr Jézus, hogy e történésnek egyértelmű bizonyító jelei vannak. Hát vegyük sorra az Úr Jézusnak ezeket az újjászületésről való tanításait, mint egy dióhéjban, hiszen nagyon-nagyon sokat lehetne ezekről a dolgokról beszélnünk. Kezdjük ott, hogy milyen az újjászületésnek a jelentése. Ugye Jézus ezt a kifejezést használta. Szükség néktek újonnan születni. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ez a kifejezés, testvérek, görögül úgy hangzik, hogy genné te anóten, ami csak azért mondok, hogy érzékeltessem azzal, aki tud görögül, ilyenek nem sokan vannak köztünk, hogy ez egy passzív kifejezés, passzív alak, vagyis egy olyan dolgot jelent Jézus szájában az újjászületés, amit az ember a maga részéről elszenved, elvisel, amiben részesül. Aki ebben a cselekményben, ebben a újjászületésben aktívan cselekszik, az Isten, és abban a Szentlélek. A Szentlélek Isten. Minden jel szerint Jézus ezen a kifejezésen, most így mondom nektek, hogy egy Istennek az ő lelke által véghez vitt csodáját értette. Amit egy ember lelki világában, szívében, lelkében cselekszik. Egy csoda tett, egy olyan cselekmény, amit az ember életének egy bizonyos pontján történik meg vele, És messze ható következményei vannak, messze ható, egy láncreakciót indít el, és vannak neki előzménye is, majd mindjárt beszélek mindkettőről. A következmény ennek az isteni csodának, amit az ő lelke által végez egy ember életében, hogy az emberben, az ember lelkében, szívében, lelki világában egy gyökeres fordulat történik Isten és az illető kapcsolatában. Most különböző szavakkal tudnám ezt körülírni, hogy valamelyest érzékeltessen veletek jobban. A hitetlenből hívő lesz. A formálisan vallásosból igazán kegyes ember. Krisztus elutasítójából Krisztus szerelmese, követője. Lelki halottból élő. Kárhozottból üdvözült. Valami isteni csoda, ami végbe megy egy ember szívében, lelkében, lelkivilágába, ami ismétlem gyökeres változást hoz az ember és Isten viszonyában, kapcsolatában. Az ember újjászületését az jutott eszembe, hogy illusztrálhatnánk Jézusnak a csodáival, amiket emberek életébe véghez vitt. Aminek következtében például egy vak emberből látó ember lett. Egy leprásból tiszta ember lett. Egy halott emberből élő ember lett. Ezek a csodák, amik megtörténtek így egy ember életében, hát azokat nem csak ő élte át, nem csak egy vak élte át, hogy hirtelen látok, és nem tudom megmagyarázni. Nem csak egy leprás élte át, hogy az előbb még leprával voltam borítva, és most meg egészséges vagyok. Hanem ezt mások is érzékelték, akik látták ezt a csodát. Titokzatosan mentek végbe ezek a csodák, nem lehetett őket tudományosan, úgy mondom most leírni, analizálni, elemezgetni, hogy aztán utána esetleg megismételhess őket valaki. Nem lehetett, mert itt az isteni hatalom volt működésbe, de az biztos, hogy az ember is, meg a környezete is látta, hogy itt valami félelmetes változás történt egyik pillanatról a másikra egy embernek az életébe. Az újjászületés is egy ilyen csoda, csak nem a mi testi valóságunkba megy végbe, hanem a lelki valóságunkba. Lelkileg vak voltam, és most látok. Lelkileg halott voltam, és most élek. Miért? Mert Isten az ő lelke által beavatkozott az én lelkembe, szívembe, életembe, és újjászült engem. Ha most azt kérdezitek a következményekről, az előzményekhez térve, hogy kinek az életébe végzi el ezt a csodát Isten, akkor erre csak annyit válaszolhatunk, hogy akinek szívében ő akarja. Az ő akaratán múlik a dolog. Isten szuverén akaratán múlik a dolog. Egy kicsit pontosíthatjuk ezt a dolgot, mert van drága kijelentésünk a Új Szövetségben, ami azt mondja, hogy Isten az örökké valóságban kiválasztott embereket Krisztusban, hogy őket üdvözíteni fogja. És nyilvánvalónak tűnik, testvérek, hogy Isten, akiket kiválasztott az ő nagy kegyelméből és irgalmából Krisztusban, arra, hogy bejussanak az ő országába, üdvözüljenek, ezeket az embereket az életük egy pontján megérinti az ő csodatevő hatalmával, erejével, és újonnan szüli őket. Újonnan szüli őket. Aminek aztán elindul egy csodálatos következmény láncolata. Erre még majd a végén visszatérünk. Látjuk, hogy az újjászületéskor, testvérek, ami testünk és lelkünk teremtője, a Szentlélek által mint egy beavatkozik a szívünk állapotába, és mint egy felülről, szempillantás alatt, erejével, isteni hatalmával véghez viszi azt a csodát, aminek következtében bűnösből, lázadó emberből, Istenhez békülő és előtte hódoló emberekké leszünk.
újjászületett emberré. Na most Nikodémus számára, testvérek, ez a csoda nem volt valami ismeretlen dolog. Mert erre az emberben végbe menő fordulatra már számos ótestamentumi igében utalt Isten a proféták által. Hanem ez lesz a szövetség, melyet a napok után Izrael házával kötök, törvényemet belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be azt, és Istenük leszek, ő pedig népem lesznek. Mondta Jeremiás a 31. részben. Olvassuk aztán Ezékiel proféta 11. részében. Adok nekik egy szívet, mondja Isten, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a kőszívet a testükből, és adok nékik hússzívet, hogy az én döntéseim szerint járjanak. Rendelkezéseimet megőrizzék, cselekedjék azokat, legyenek nékem népem, és én leszek nekik Istenük. Ezékiel proféta könyvének 36. részébe. Hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságaitoktól, minden bálványaiktól, megtisztítalak titeket, és adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Ezékiel 11, Ezékiel 36, Jeremiás 31. Nikodémus rabbi volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, kívülről tudta a Szentírást, ő ismerte ezeket az igéket, hogy Isten belőre beszélt arról, hogy valami csodát fog végezni az ember lelkében. És Jézus ezt a csodát, hogy a kőszívet elveszi az Úr és hússzívet ad, ezt a csodát úgy nevezi újjászületés. És rámutatott az Istenre, és azt mondta, felülről történik ez. Tőle történik meg egy ember életében. Ő az, aki ezt véghez viszi. Ennek alapján, testvérek, már is, mi is kizárhatunk egy-két dolgot. Például a kokáért kizárhatjuk azt, hogy mi önmagunkat újjászülhetjük. Egy ember nincs abban a helyzetben, hogy önmagát újjászülje. Mint ahogy egy testi fogantatásnál a kisbaba erőfeszítésének vagy akaratának nincs semmi jelentősége. Ő elszenvedi azt, hogy megfogantatott az anya mélyben. Elszenvedi. Mi is elszenvedői vagyunk ennek az isteni csodának. Nincs benne részünk. Ezért nem is szólít fel bennünket sehol az ige, hogy szüljük újjá magunkat. Sok mindenre felszólít az ige. Felszólít, hogy térjél meg, hogy higgyél az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. És sorolhatjuk ezeket, de arra, hogy szüld újjá magad, ilyen imperatívus nem mond nekünk az Isten. Sehol nem mond. Mert ez egy olyan esemény, egy olyan csoda, amit egyedül ő tud végbe vinni a szívünkben és az életünkben. Az is igaz, testvérek, hogy egy másik ember se tudja bennünk véghez vinni ezt a csodát. Valami titkos módszerrel. Ha rajtam állna, én biztos újjászülnélek benneteket élő reménységre, de nincs hozzá eszközöm. Nincs hozzá eszközöm. Lehetek lelkész, lehetek pap, lehetek pápa, lehetek akármiféle világhíres evangélizátor vagy pszichológus, csiszolt manipulációs módszereim lehetnek, finomra hangolt történetecskeim lehetnek. Senkit nem tudok újjászülni, hiába erőlködök, hiába gondolok vagy szeretnék bármit is. Ha netalántán megtérítenék valakit, az is csak olyan lenne. Akkor már mondjuk el azt is, testvérek, hogy az ember önmagát se tudja újjászülni, meg egy másik embert se, bármennyire is szeretném, ha mindenki körülöttem újjászületne, hiszen majd látjuk mindjárt, hogy ez az üdvösségbe való eljutás alapfeltétele. Azt is el kell mondanom harmadszor, hogy az se igaz, hogy én vagy bárki közreműködhet az újjászületésébe. Én is csinálok valamit, sőt, én csinálok először valamit, aztán jön Isten, és válaszként újjászül engem. Félig fölmászok a létrán, aztán Isten a létra tetejéről lehúzza, lenyúl, és fölhúz engem a létra tetejére. Nem, testvérek, nem. Nem úgy van, én kitartóan imádkozom azért, hogy szülessek újjá, és a újjászül. Isten már végül megesik rajtam a szív, aztán újjászül. Nem úgy van, hogy én nagy bűnbánatot tartok, és akkor Isten erre válaszként újjászül. Megtérek. Nem tudom hányszor, és akkor majd csak este, egyszer Isten újjászül engem. Fölveszek bizonyos kegyességi szokásokat, és akkor Isten megadja magát, látja, hogy mennyire olvasom én a Bibliát, meg mennyire imádkozom, meg templomba járok, és akkor egyszer csak újjászül engem. Nem válasza Istennek, testvérek, az újjászületés csodája, hanem aktív, megelőző cselekedete. Azt hiszem, testvérek, erre is igaz, mármint az újjászületés csodájára, amit a római levélbe ír Pál apostol, nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A könyörülő Istené. Na most nagyjából talán sikerült lefestenem előttetek, hogy ez az újjászületés egy rendkívüli isteni cselekmény, amit az ő lelke által visz véghez, csoda kategóriájába tartozik. Lelki világunkba viszi véghez a maga titokzatos végzése, kegyelmi elhatározása szerint, és az az eredménye, hogy az ember lelki halottból élővé lesz, hitetlenből hívő, lelki vakból látó, antikeresztjénből igazi keresztjén. És így folytathatnánk még a sort. De nézzük most másodszor, testvérek, azt, hogy miért van szükség az újjászületésre. Mit mondott Jézus erről? Ahogy beszél a rabbival, azt mondja Jézus, bizony, bizony mondom néked. Ez kétszer is elmondja, sőt többször is ebbe a beszélgetésbe, ami egy ilyen esküforma. Esküforma. Azt jelenti, hogy elhiheted, ez így igaz. Mert nem is én mondom ezt, hanem Isten mondja ezt, amit most mondok majd mindjárt. Ez a bevezető, ez nagyon felhívta, hogy így mondjam, Nikodémus figyelmét, hogy mit fog mondani? Mit fog mondani? Bizony, bizony mondom néked. Mit? Mi is figyeljünk oda. Mit mond Jézus? Azt mondja, testvérek, ünnepélyes esküt előre bocsátva, hogy egy szemernyi kétségünk ne legyen afelől, hogy aki nem születik újonnan, az Isten országába nem mehet be. Úgy is fogalmaz, hogy nem láthatja meg. Kettő ugyanazt jelenti. Az illető kimarad az Isten országából. Nem juthat oda be. Ezzel felhívta a rabbinak a figyelmét az újonnan születés mérhetetlen jelentőségére. És a mi figyelmünket is felhívja. Nos, Nikodémussal egy olyan ember, Nikodémusban egy olyan embert láthatunk, testvérek, aki, ha valamire vágyott, az az Isten országa. Az összes zsidó ember, majdnem az összes, nyilván, voltak kivételek akkoriban is, de nagyon sok zsidó ember, hát különösen a rabbik, a tanítók, a farizeusok várták az Isten országát. Várták, hogy eljön a messiás, hogy megíratott az Ószövetségbe, és egy csapásra elsöpri ennek a világnak az összes nyomorúságát, kiiktatja a sátánt, a bűnt, a vétkeket, a vétkeknek azt a sok gyalázatos következményét, ami kínozza az emberi társadalmat és az emberek testét, lelkét. Mindent egy csapásra elsöpör, és egy csodálatos új világot hoz létre. Az Isten országát. Beszéltem már erről nektek, mert ez annyira benne él az emberekbe, hogy egyszerűen nem bírunk erről letenni erről a dologról. Mindig ezt akarjuk, Hitler is ezt akart, ugye a harmadik birodalom, a kommunisták is ezt akarják, mindig ezt is ígérgetik, hogy majd mi elhozzuk nektek a csodálatos új világot. De mindig valahányszor az ember ezt el akarta érni valahogy önerőből, mindig a poklot valósította meg. Hát ennek az egész vágynak és gondolatnak a gyökere itt van az Ószövetségbe. Innen veszik ki ezek a akár jobb, akár baloldali gondolkodók. Innen veszik ki, mert Isten beszélt arról, hogy a világ gyönyörű volt, amikor megteremtette, bejött a sátán és a bűn, és az egész világra rászakadt az Isten átka. De majd eljön valaki, aki leveszi ezt az átkot a világról, és újra áldottá teszi. Helyreállítja a dolgokat, újjá teremti a dolgokat, és ez a valaki a messiás lesz. És pont ez a Nikodémus, aki alig várta már, hogy ő bejuthasson az Isten országába, most ott ül Jézussal, akiről azt gondolja, hogy talán pont ő a messiás, és erre azt mondja neki Jézus, hogy senki nem mehet be az Isten országába, még csak meg se láthatja az, aki nem született újonnan. Nikodémus azt gondolhatta magába, hogy az Isten országába úgy jut be, hogy betartja a törvényt. Nagyon sokan gondolták ezt, hogy betartom a törvényt, és akkor bejutok az Isten országába. Mert elég jó vagyok ahhoz, hogy bejussak az Isten országába. Én Istent imádom, szeretem, az embereket is szeretem, megyek az áldozatokat, végrehajtom, és mindent megcsinálok, amit az Isten mond, még többet is csinálok, mint amit mond. Én már csak bejutok, mire Jézus mondja neki nem. Aki nem születik újonnan, más az Isten országába való bejutás feltétele a számodra. Nem az, hanem emez, az újjászületés. Isten az ő lelke által kell benned ezt a csodát elvégezni, és akkor üdvözülsz, különben nem. Kedves testvérek, Jézus egyébként még élesebben is kifejezte magát, vagy még pontosította ezt a meglátását, tanítását. Tudnélik, nem csak azt mondta Nikodémusnak, hogy ha nem születsz újonnan, nem láthatod meg az Isten országát, hanem azt is mondta, hogy aki csak megszületette világra, az test. Az test. Sarx görögül. Itt ez a kifejezés, testvérek, az egész embert jelöli meg, mégpedig abban az állapotában, hogy a világra megszületett, anyja méhéből. Aki a világra születik anyja méhéből, az sarx, test. Nem azt jelenti a fogalom, hogy nincs neki lelke, van neki lelke is. Az egész ember testestől, lelkestől sarx. Mindenki testnek születik. Mindenki testnek születik. Ebbe így jelöli a Biblia azt az embernek azt az állapotát, amiben esendő, mulandó, de amiben Isten ellen lázadó. Mindenki így születik, mondja Jézus. Ami testtől született, ami egy másik embertől született, az test. Az egy mulandó, esendő, törékeny ember, aki tele van önistenítéssel, és tele van Isten elleni lázadással. És nyilvánvaló, amit Pál apostol mond aztán később, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. Nem mehet be oda, aki úgy van, ahogy megszületett, és nem született újonnan. Aki lélektől született, mondja Jézus, ez egy másik ember, a lélektől született ember. A lélektől született ember lélek. A bűnös ember test, az Isten lelkétől, Istentől újjászületett embert léleknek nevezi. Nem azért, mert nincs teste, hanem így nevezi, mert lélektől született. Lélek. Valaki, ha be akar jutni a mennyek országába, lélekké kell válnia. Lélek emberré kell válnia testemberből. De hogy válhatok azzá? Csak ha Isten az ő lelke által újjászül engem. Érted, Nikodémus? Nem csak neked mondom, Nikodémus. Figyeljétek meg, testvérek, milyen jó, hogy Jézus nem annyira személyesen beszélt Nikodémussal, hanem általában fogalmazott neki. Ha valaki, így mondja, ha valaki, vagy azt mondja, szükség nektek, mindnyájatoknak, ezért magunkra is vonatkoztathatjuk, mi is, testvérek. Ahogy mi megszülettünk erre a világra, hogy te megszülettél, hogy én megszülettem, mi test vagyunk. Ezt mondja Jézus. Vagyis bűnös, Isten ellen lázadó emberek, akik még ráadásul törékenyek vagyunk, mindenféle gyengeségünk van. Meg is halunk a végén. Lélekké kell válnunk. De hogy válsz te lélekké és én? Úgyhogy jön Isten, és a lelke által újjászül. Erre szükség van ahhoz, hogy bejussunk mi is, te is, én is az Isten országába. Lehet, hogy nem is akarsz oda bejutni. Van valaki itt, aki nem akar oda bejutni? Aki nem akar részt venni az Isten országában? Amelyről a Jelenések könyve végén olvasunk, vagy a prófétáknál már olvasunk csodálatos viszonyairól? Hát testvérek, ahhoz, hogy oda bejussunk, ahhoz újjá kell születnünk. Enélkül nem megy. Olyan feloldhatatlan, olyan áthidalhatatlan ellentét feszül ennek a világnak és az Isten országának a centruma, a viszonyai és a lakói között, amit nem lehet máshogy áthidalni, csak úgy, ahogy Jézus mondta. Újjá kell születnetek. Szükséges, hogy újjá szülessetek, ha oda be akartok jutni. Különben kimaradtok onnan. Mindegy, hogy pap vagy, lelkész vagy, mindegy, hogy hányszor úrvacsoráztál, mindegy, hogy mennyi keresztvizet öntöttek rád. Mindegy, hogy mit csináltál az életedbe, ha nem születtél újonnan, nem jutsz be az Isten országába, még csak meg se látod azt. És akinek, testvérek, az Isten országába való bejutás egzisztenciális kérdés, most így mondom, vagyis húsba vérbevágó kérdés, én ott akarok lenni, én be akarok menni, én szeretnék ott lenni, akkor érted, újjá kell születned. És fölmerül benned is az a kérdés, és bennem is, ami Nikodémusban is fölmerült, amikor ezt hallotta, valószínűleg már idős ember volt, hogyan születhetik az ember újjá, kérdezi Jézustól. Hogyan születhetik az ember újjá, pláne ha már vén, bemehet az anyjának a méhébe másodszor, és újra meg kell születnie világra, csecsemőként. Aktívan tehet érte valamit az ember. És erre válaszol a harmadik témánk, amiben Jézus az újjászületés módjáról beszél ennek a rabbinak. Azt mondja neki, nem kell bemenni senkinek még egyszer az anyja méhébe, mert ez a felülről való új élet, ez az Istentől végbevitt csoda, ez víztől és lélektől származik. Víztől és lélektől származik. Hát itt mindjárt ugye fölmerül bennünk, Nikodémusba is fölmerülhetett, de ő talán kicsit könnyebb helyzetben volt, hogy mit jelent ez a víz, mert a lélek szót azt értjük. A lélek a pneumára utal, az Isten szent lelkére, de mire utal a víz? Hát a magyarázók véleménye, testvérek, itt megoszlik ebben a kérdésben. Van, aki szerint a víz az evangélium igéit jelzi, és ők hivatkoznak Péter apostol első levelére, ahol Péter apostol ezt írja, hogy újjá születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által. Tehát akkor mondják, a víz az Isten igéjét jelenti, ami által a lélek újjá szül valakit. Van, aki aztán nem az Isten igéjét, az evangélium szavát, hanem Istennek a megigazító kegyelmét érti a vízen. Mert azt mondják, hogy Ezékiel úgy fogalmazott, hogy tiszta vizet hintek rejátok, és megtisztultok minden szennyetektől, minden bálványoktól. A víz tehát úgymond az isteni kegyelem. A hatalmas, erős, örök, érthetetlen isteni kegyelem. Aztán vannak, testvérek, mások, akik a vízen, általában a ilyen-olyan katolikus teológusok meg papok mondják ezt, de vannak jó néhány evangélikus is, aki ezt mondja, hogy a víz itt a keresztségre utal, hogy meg kell keresztelkedni, és akkor a keresztség által születik újonnan az ember. Végül vannak, akik szerint Jézus itt a következő versben már csak a lélektől való újjászületésről beszél, tehát azt mondja, itt először azt mondja, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, és utána a következő versben azt mondja, ami lélektől született lélek az. Tehát akik ezt az egzegetikai dolgot figyelik, azok azt mondják, hogy itt a víz és a lélek tulajdonképpen úgy nevezik ezt görögül, hogy hendiadioin, két szóval mond egyet. És kiderül az összefüggésből, hogy melyik szó a hangsúlyos. Vagyis Jézus csak annyit akart mondani, hogy a Szentlélek munkálja ezt a dolgot. A Szentlélek munkálja az újjászületés csodáját. Na hát értitek, hogy az íge a víz, vagy az a kegyelem, vagy a keresztség vize, vagy igazán csak a léleknek egy másik elnevezése, a Szentléleknek egy másik elnevezése. Na hát, testvérek, ezek közül a magyarázatok közül egyet biztos kizárhatunk. Azt, hogy a keresztség vizét jelenteni a víz. Mert az, hogy megvan valaki keresztel, vagy ettől nem születik újonnan, az biztos. A katolikusok hiába mondják ezt, az egész országunknak olyan keresztjének kéne lennie már, hogy csak úgy füstöl, mert ők megkeresztelnek nem tudom én hány millió embert. Ettől aztán, de semmi nem látszik ebből az emberi társadalmon, meg az emberi életeken, hogy ők Istennel egy új viszonyba kerültek volna. Egyáltalán a keresztség biztos, hogy nem szül újjá senkit. Ami marad, az a Szentlélek, az íge és a kegyelem. Hát most én azt mondom, hogy oldjuk meg a gordiuszi csomót azzal, hogy mindegyikre mondjuk. Isten lelke szül újjá az ige által tiszta kegyelemből. Isten lelke szül újjá, ha tetszik, a kegyelmet árasztja rejánk, ha tetszik, az igét árasztja ránk, mondhatom úgy is, az igét által árasztja ránk a kegyelmet a Szentlélek, de az biztos, hogy mind a kettő felülről jön, Istentől jön, mind a három felülről jön, Istentől jön. Ő végzi el bennünk ezt a nagy csodát. Bele kell, hogy menjünk anyánk méhébe másodszor, és meg kell születnünk? Újra? Vagy el kell temessenek minket, és reinkarnálódnunk kell? Dehogy, testvér, nem erről van szó, mondja Jézus nekünk is, hanem Isten lelke kell, hogy jöjjön hozzád a maga isteni hatalmával és erejével, az ő igéjével, az ő szavával, az evangélium szavával, ami magába hordozza az Istennek a drága kegyelmét, és ezáltal a lélek elvégzi benned ezt a csodát, ezt a váltóállítást. Nem is tudom, hogy nem értitek ezt a... hogy hívőből, hitetlenből hívővé leszek, lelki halottból élővé leszek. Jézus ellenségéből Jézus gyermeke leszek. Ez a Istennek a csodálatos munkája. És csodálatos azt, testvérek, hogy Jézus erre külön fölhívja Nikodémus figyelmét is, én is fölhívom a ti figyelmeteket, hogy a Szentlélek ezt a munkát, ezt a csodát titokzatosan végzi el. Titokzatosan végzi el. Jézus a szél példáját használja ennek megvilágítására. Azt mondja Nikodémusnak, hogy te tudod, hogy a szél az ugye fúj. Talán éppen meglegyintette ott az estébe őket egy kis szélfúvallat, sűsítette őket, ahogy ott beszélgettek. Tudod, hogy a szél? Hát az igen, érezzük. Nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Nem tudod, hogy honnan. Nincs erről tudomásod. Így van mindenki, aki lélektől született. Vagyis a megismerhetetlenség ködébe vész. A kutató értelem előtt az a pillanat, amikor egy ember a lélek által újjászületik. Nem tudjuk, hogy mikor történik meg valakivel. De hogy megtörténik, annak jelei vannak. Mindjárt beszélünk erről is. De ma is értjük ezt a dolgot, testvérek, bár ma ugye többet tudunk a szél jelenségéről, mert már okosak vagyunk, de azért a szél fölött ma sincs hatalmunk. Nem tudunk szelet generálni, aztán utána elállítani. Nem tudunk az északi szélből déli szelet csinálni. Nem tudunk egy viharos szelet lecsöndesíteni. Azt tudjuk, hogy fúj, meg nagyjából tudjuk, hogy mit tudom én, ilyen légnyomású helyről, a másik légnyomású hely felé mozog a levegő. Lehet sok mindent tudni a szélről. De a ma is olyan titokzatos, mint régen. És ma is értjük, hogy mit mond Jézus. Az újjászületés csodája, a lélek ereje által, az ígével, a kegyelemmel vegy végbe egy ember szívébe, de nincs az az ész, amelyik ezt meg tudná ragadni, ezt a pillanatot, ezt az eseményt. Olyan ez, testvérek, olyan csoda ez, ami isteni csoda. És minden isteni csoda, ha belegondoltok, minden isteni csoda túl van az emberi értelemnek a hatókörén. Hogyha nézzük azokat a csodákat, amiket említettem az elején, mondjuk a leprás meggyógyítása. Hát szerintetek azt ki tudná kielemezni? Hogy először ez történt, aztán nem az történt, és egyszer csak ott volt. Azt lehet csak tudni, amikor Jézus azt mondja, tisztulj meg, abba a szent pillanatba az illető maga se tudja, hogy hogyan végbe megy rajta a csoda. Elindul a papok, menjetek el a papokhoz, aztán ott mutassátok meg magatokat. Elindulnak, mire odaérnek tiszták. Nem tudják, egyszer csak észreveszik magukon, hogy tiszták. Eltűnt a lepra. Az Isten csodái, testvérek, mind ilyenek, hogy egyszerűen az emberi értelemnek a hatóköréből kivonják magukat. Az természet fölötti esemény, mint ahogy ez az újjászületés is. Meg tudjátok ragadni ésszel, értelemmel, hogy kapta vissza Bartimeus a szeme világát, akinek nem látott, egyszer csak lát. Jó, neki volt korábban szeme is látott, aztán valahogy megvakult, aztán most visszakapta. De a vakon született, az hogy kapta vissza a szeme világát, aki már eleve vakon született? Meg tudja valaki mondani? Tudományosan ki tudjuk elemezni? Utánozni tudjuk? Dehogy tudjuk, testvérek. Hát azt meg pláne, hogy hogyan támad föl a sírjából mondjuk Lázár. Vagy hogyan jött vissza az életbe a Jairus leány, amikor azt mondta neki Jézus, hogy lányom, kelj fel.
Hát testvérek, ez az újjászületés is azt mondja Jézus, hogy igen, a lélek által megy végbe, Isten lelke által megy végbe, az igé által, kegyelemből, de hogy pontosan mikor egy emberi szívébe, lelkébe, azt nem lehet megragadni. Még csak tapasztalni se tudjuk. Érezni se tudjuk. Nem valami, nem tudom, mi történik. Jaj, most újjászülettem. Nem, semmi. Nem tudjuk. Megfoghatatlan. Így van mindenki, aki lélektől született. De az utolsó ponthoz érek, az újjászületésnek vannak azonnali következményei. A következményeket látjuk, érezzük, tapasztaljuk. Olyan, mint a szélnek a fújása, mondja Jézus, hogy annak zúgását hallod. A szélnek van olyan vonása, ami érzékelhető. Használhatjuk a szelet hajók hajtására, szélerőművek mozgatására. Aztán látjuk, amikor rombol a szél, mert letép a háztetőket vagy fákat dönt ki, kavarja az esőcseppeket, arcunkba vágja a hópihéket. Hatása lehet kellemes, kellemetlen, de hogy jön a megy a szél, fúj a szél, hát azt érezzük, tapasztaljuk, és ha valaki újjászületett, azt is tapasztaljuk, testvérek. Tapasztaljuk. Milyen tapasztalatok vannak? Hogyan tapasztaljuk? Mit tapasztalunk? Az biztos, testvérek, hogy a legelső dolog, amit az újjászületett ember megtapasztal, hogy így mondjam, én most ezzel kezdem, hogy rászakadnak a bűnei, és az, hogy ő egy elkárhozott ember. Addig is lehet, hogy tudta ezt valahol így elméletileg, így teoretikusan, de nem érezte ezt át olyan egzisztenciálisan. De hirtelen úgy látja meg a maga nyomorúságát, elveszettségét, kárhozatra méltóságát és megmentőre szorultságát, ahogy még soha addig az életbe. És utána ezen nem is tud túllépni az újjászületett ember. Rá szakad az a tudat, testvérek, az emberre, ami oda vitte azt a szegény vámszedőt a templomba, és ott ütötte a mellét, és nem mert fölnézni, és azt mondta, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ezt nem ő idézte elő magába. Nem azért jött ez létre így, mert ő ezt így akarta, meg így tanulta, meg úgy gondolt, hogy ez így jó lesz, meg Isten. Nem, ez nem egy fölvett magatartás, hanem ez a szívéből jön. Mert az is újjászületett ember lett. És eljutott ide, de, hogy így mondjam, ezzel rögtön összekapcsolódik az újjászületés második legfontosabb megnyilvánulása, tudnélik az, hogy az ember elfogadja Jézust megváltójának. Jézust fogadja el megváltójának. Úgy is mondhatjuk János evangélistával, hogy befogadja Jézust a szívébe. Mert akik befogadták őt, azok Isten gyermekei. De csak azok fogadják be, akik Istentől születtek. Nem testtől, nem vértől, nem férfi akaratából. János 1-be olvassuk ezt. Hát testvérek, megragadom Jézust. Ha újjászülettem, és Jézus lesz a megváltóm, ő lesz az Uram, ő lesz a mindenem, ő lesz a legfőbb érték, a legfőbb kincs a számomra, az életembe, nincs párja, akkor onnantól kezdve Jézusnak, nincs párja. Vagyis az ember, így is mondhatom, az újjászületés során nem csak a maga nyomorúságára röbben rá, hanem Jézusnak a nagyságára és megmentő voltára is rádöbben úgy, mint soha azelőtt, és megragadja Krisztust. És ha tetszik, azt mondhatom, hogy az ember hitre jut. Elkezdi hinni az Istennek, hogy ő olyan nyomorult, amilyen, és elkezdi hinni az Istennek, hogy egyedül Jézus az én üdvözítőm. Aki újjászületett, az így hinni kezd az Istennek. Bízik abba, amit ő itt mond, itt, ebbe a könyvbe, a Bibliába. Így is folytathatom, hogy az újjászületett ember számára a Biblia lesz a könyv. A könyv. A legfontosabb könyv. Kidobhatom az összes könyvemet. Sok könyvet vettem már életemben, meg el is olvastam sok könyvet. De egy könyv van nekem. Ez. És ez a hívő embernek is így van. A legkedvesebb könyve lesz a Biblia, mert ebből hallja beszélni Jézust. Az ő megmentőjét, az ő üdvözítőjét. Az újjászületett ember szíve, testvérek, ezek után már azon se csodálkozunk, ugye, hogy azt mondom, hogy alázatos lesz.
Már félreteszi azt, hogy ő kicsoda, hogy ő az Isten, meg nem tudom, kinek tartjuk magunkat. Én a jó ember, én a tökéletes ember, én a nem tudom micsoda. Nem, testvérek. Onnantól kezdve az ember alázatos lesz. De nem csak alázatos, örvendező is lesz. Az újjászületett ember, aki tudja, hogy ki vagyok én, de Jézus kicsoda. Az örvendező ember lesz, testvérek. Tele lesz örömmel a szíve. Mert az, amit beszéltünk itt az ajtóban, amikor bejöttetek, az az ige. Az is ezt mondja, örülök, ha az úrházába megyek. Ez az öröm. Ez az öröm lesz ott a szívünkbe, ha újjászületett emberek vagyunk. Örülünk a Krisztusnak. De nem csak neki örülünk. Örülünk, testvérek, a hívő testvéreknek is. Addig lehet, hogy a hívő embereket csak ilyen távolról kezeltük. Hát ők a hívők. Hát én nem tartozok oda. Esetleg elmegyek közéjük, de én nem tartozok igazából közéjük. Nem vállalok velük közösséget. Ezek a bugyuta emberek. Primitív emberek. Nem. Mostantól kezdve, testvérek, aki újjászületik, az ott van a hívők között, és a testvéreiket látja benne. Akármilyen primitív, akármilyen bugyuta, akármilyen gyenge, szeretem őket. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait, írja János a levelében. Az újonnan született ember, testvérek, aki úgy gondolta, hogy azelőtt, hogy csak az anyagi világ létezik, és nincs mögötte semmi, most tudja, hogy dehogy nincsen, hogy ne volna. Az újjászületett ember, akinek nem volt a jövő felől semmi reménysége, most reménysége van a jövőre nézve, hogy a halál után is tudom, hogy Jézushoz megyek. És ha eljön a világ vége, ott leszek az Isten országában. Üdvösségem felől bizonyosságom van, mert Krisztus be fog oda vinni engem. Ezért szült újjá, hogy ott legyek vele. Van az életemnek célja. Van értelme. És lehet mondani, testvérek, hogy ez az élet, ami így elkezdődik, az újjászületés nyomán. Az elején azt mondtam, hogy olyan, mint egy láncreakció. Aki újonnan születik, az biztos, hogy előbb-utóbb, hát sőt, megkockáztatom, hogy azonnal eljut a bűnei meglátására, eljut Krisztus megragadására, és elindul ezen az úton, ahol a Biblia, az egyház, az imádság, sorolhatnám, a szolgálat kulcsfontosságú lesz az életébe. Az igazi kereszténység útjára indul. Nem mondom, hogy rögtön fölugrik ennek az életnek, hogy így mondjam, a legmagasabb szintjére, alul kezdjük. Mint a földi életünket is csecsemőként kezdjük, ezt az életet is csecsemőként kezdjük, de egyre erősödünk. Egyre erősödünk, egyre szebb, egyre jobb lesz minden. Van egy csodálatos megszentelődés ezen a folyamaton. Ha nem is érjük el itt a tökéletességet, de majd egyszer elérjük a tökéletességet. És hogy kezdődik ez a folyamat? Menjünk csak vissza ide. Azzal, hogy Isten az ő lelke által, igéje által, kegyelme által, az ő örök döntése szerint, kegyelmes döntése szerint beavatkozik a mi lelki világunkba, a mi szívünk állapotába, és újonnan szül minket egy szempillantás alatt. És akkor elindul valami új. Nikodémushoz térek még vissza egy szóra, befejezésül. Kétszer találkozunk vele még az evangéliumban. Egyszer akkor, amikor a hetedik részben védelmébe vette a Tórát, illetve az arra építő Jézusnak a tanítását a nagy tanács előtt, a támadókkal szembe odaállt az ige és Jézus mellé. Elég arrogáns választ kapott a támadók részéről akkor. Aztán eljött nagypéntek, az a nagypéntek, amikor bekövetkezett az, amiről itt beszélt neki Jézus. Ahogy Mózes felemelte az érckígyót a pusztában, aképp kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor értett meg valószínűleg mindent. Akkor értett meg mindent, amit Jézus mondott neki. És akkor rendkívüli módon lépett színre Nikodémus. A tanítványok akkor már elbújtak, mikor Jézust megfeszítették és meghalt, de ő előjött. És Arimátia Józseffel, a másik nagy tanácsbelivel összefogva, egy királynak kijáró mennyiségű illatszert vitt Jézus bebalzsamozására. 30 kiló illatszert. Ez királynak kijáró mérték volt. Hatalmas mennyiség. Mélységes tisztelet kifejezése volt, amit Jézus halála után mutatott meg Jézus iránt, és nem a feltámadása után. Ezek alapján úgy van előttünk, mint az az ember, aki farizeus, a nagy tanács tagja, aki Jézussal beszélt, aztán egyértelműen a védelmébe vette, majd a halála után a lehető legnagyobb tiszteletadással temette el, 2 nappal a feltámadása előtt, amikor kijelentette Jézus a dicsőségét. Vajon keresztény lett ez az ember? Hívő lett? Újjászületett? Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. A zsidó hagyomány minden esetre azt mondja, hogy kizárták őt a zsinagógából, mert keresztény lett. A későbbi keresztény hagyomány szerint is az lett, Péter és Pál keresztelte meg állítólag. Legendák keringtek róla. És van egy evangélium is, amit róla neveztek el, a Nikodémus evangélium, korábbi címe ennek Pilátus tettei, 3.-4. századból való, ami arról beszél, hogy ő és Arimátiai József alapították a liddai gyülekezetet. Ma Lodnak hívják ezt a helyet. De biztos, hogy bátorság a testvérek, és odaadása példa lett a keresztjének számára. Olyannyira, hogy egyébként szenté is nyilvánították, augusztus elején van a napja. De az biztos, hogy ő benne egy gondolkodó embert láthatunk, aki meg tudta különböztetni a mitoszokat a proféciáktól, és a tényektől is. És elfogulatlan volt, törekedett arra, hogy Jézust megismerje, Jézustól tanuljon, nem hajolt meg semmiféle csoportkényszer előtt, és még a karrierjét is kész volt Jézusért kockára tenni. És azután, hogy Jézust kivégezték a rómaiak, ezek után még királyi temetésbe részesítette. Egy példa lett az ő élete, az ő személyisége, testvérek, és ma is példa. Példa mindazoknak, akik odahajolnak ma is a forráshoz. Hajoljatok oda mindig a forráshoz. Gondolkodjatok. Fel kell fedezni Jézust. A mai hitetlen teológia, meg posztmodern szellemiség felhői mögött az igazi Jézust. És adni kell a tanítására. A befejezés befejezésül annyit mondok, hogy az olasz Parma városa állítja, hogy ott vannak a hanvai, illetve egy másik itáliai legenda is van, az, hogy Nikodémus készített Jézusról egy metszetet, és ezt ma is őrzik a lukai Márton dómban, Puccininek a lakóhelye, szülőhelye. Hát a valóságot Nikodémussal kapcsolatban, testvérek, azt hiszem, hogy egyedül az Úr ismeri, de egy biztos, amit neki Jézus mondott, az ma is érvényes. Nekünk is szükséges a Szentlélek által újjászületnünk ahhoz, hogy bejussunk Isten országába, az új világába, mindegy, hogy kik vagyunk. Ezt elfogadva halljuk az Úr Jézusnak a hívását, aki azt mondja nekünk ma is, kövess engem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy megírattak ezek minékünk, és hogy hallhatjuk azt, amit mondtál annak idején ennek a rabbinak, aki már megvénült, idős ember volt, mégis odament hozzád, vállalva ennek a kockázatát, és meghallgatott téged. Nem tudjuk mi, hogy mi lett vele, de hisszük, hogy te elvégezted benne is a csodálatos munkádat, és újjászülted őt is élő reménységre. És köszönjük néked, hogy nekünk is mondod ma azt, amit neki mondtál, hogy nekünk is szükséges újjászületni ahhoz, hogy bejussunk a te országodba. Urunk, hadd ragadjon meg ez bennünket. És hadd értsük meg, hogy ha nem születünk újonnan, akkor csinálhatunk akármit. Fejünk tetejére állhatunk. Csodákat vihetünk véghez, akkor se fogunk bejutni. Lehet akármilyen diplománk, lehet rajtunk akármilyen palást. Lehetünk akár mekkora nagy emberek a világ szemébe, vagy a mieink szemébe. Semmire nem megyünk. A te országodba csak azok mennek, akiket te újonnan szültél. Ezt a csodát nem tudjuk véghez vinni magunkban, egymásban. Hozzá se tudunk járulni semmivel. De akik újjászülettünk már a te nagy irgalmadból, kérünk, hogy vidd végbe ezt a csodát, mindazokban, akikben eltervezted, ebben a mostani időben is. Ezt kérhetjük tőled, és egyúttal hálát adhatunk azért, ha bennünk már elvégezted.
ha magunkat már a jelek alapján az újjászületett emberek közé sorolhatjuk. Légy áldott, hogy nem csak felőlünk döntöttél így, hanem reménységünk, hogy még sokak felől. Kérünk, hogy a te lelkeddel végezd ezt a csodát, mindazokban, akikben még nem végezted el. Köszönjük, hogy mindenkinek az életébe eljön az a pillanat, akit te kiválasztottál, mindenkinek az életében eljön, hogy elvégezd ezt a csodát. Lehet, hogy idős lesz, lehet, hogy fiatal, nem tudjuk. Lehet, hogy ma lesz, lehet, hogy holnap. Köszönjük néked, hogy meg fogod dicsőíteni magadat. És mindazok, akiket Krisztusban az üdvösségre választottál, ott lesznek majd veled, a te országodban. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te fölemeltettél a keresztfára, és köszönjük, hogy azt mondottad, hogy aki hiszte benned, annak örök élete van. Erre a hitre juttass el minket, mert nem tudunk magunktól eljutni. Segíts, hogy oda borulhassunk eléd, hogy magunkat bűnösnek ítéljük. Most is, amikor az úrvacsorához jövünk, és beléd kapaszkodjunk, mint az egyetlen utolsó szalmaszába, ami áldott megváltónkba. Kérünk, segíts így úrvacsoráznunk ma is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, áld meg ennek a gyülekezetnek betegeit, szenvedőit gyógyulással, a te hatalmas erőiddel, vedd körül az operáció előtt állókat, a te szereteteddel, gondoskodj róluk, áld meg az orvosokat, akiknek kezébe jutnak. Kérünk, hogy erősítsd a családtagokat is, állj ott, Urunk, minden szenvedő testvérünk mellett. Gyógyító hatalmaddal és jelenléteddel ajándékozd meg őket. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért. Látod, mennyi istentelen ember van ebben a hazában. Mennyi hazugság, mennyi nyomorúság. Könyörülj meg hazánk népén, Urunk, és adj lelki ébredést, felétfordulást, újjászületést. Köszönjük néked, hogy mindent a te terveid szerint cselekszel, és köszönjük, hogy a te terveid jó tervek és tökéletesek, és mi megnyugodhatunk abban. Kérünk téged arra, hogy légy most itt velünk a további urvacsorai közösségünkben is, és szenteld meg ezt a közösséget. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, hogy minden értelmet felülhalad, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a következőket. Amint láthatjátok, testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és bírják egyházunk felhatalmazását is, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt szomorú szívvel, hogy halottunk van. Az Úr elszólította közülünk dr. Dózsa Józsefnét, Erzsike nénit, akinek 11-én 11 órakor lesz a temetése a belvárosi temetőben előreláthatóan. Még nem kaptam biztos visszajelzést a családtól, de így tervezték. Tehát február 11, 11 óra belvárosi temető, de még addig találkozunk, és hirdetni fogom a pontos dátumot, időpontot. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt szeretteinek. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát kezdünk, Mózes első könyvével fogunk foglalkozni, és aztán az egész hónapban valószínűleg ezzel fogunk foglalkozni. Akik jönnek, hozzanak bibliát, papír, ceruzát, tollat, és legyünk együtt ezen az alkalmon, nagy örömmel és nagy békességgel. Tehát kedden a Biblióra keletébe bibliaiskolát indítunk. Mózes első könyvével kezdjük a tanulást. Jó pap is voltik tanul, hát még a jó gyülekezeti tag. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.
Testvérek, mivel az orgonánk úgy látszik, hogy beragadt valami hangja, valószínűleg nem fog most így kiragadni, ezért most orgona nélkül éneklünk. Legfeljebb megkérjük Ágit, hogy jöjjön le a zongorához, hiszen van itt nekünk egy zongoránk is. Jó, próbáljuk meg. Jó. A 443. énekünket lapozzuk fel, testvéreim, és ezt énekeljük. 443. Ezt a megjelölt verseivel énekeljük, tehát az első, második versével. És azt kérem, hogy aki nem kíván majd részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után távozzon közülünk tőle. Innen veszek érzékeny búcsút, áldást, békességet kívánva. Tehát lelkem, adj dolgot magadnak, hirdessed édes uradnak jó voltát, felségét. Álljunk föl, és úgy énekeljük egy kicsit, mozdítsuk magunkat. Áldás, békességet kívánok!